Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, testvéreim. Örülök, hogy újra együtt nyithatjuk meg Istennek igéjét. Joel próféta könyvéből szeretném olvasni Istennek igéjét. Joel próféta könyvének a második fejezetéből az első verset, majd a 10. verstől a 14. versig terjedő szakasz. Joel próféta könyvének második fejezetében először az első verset: Fújjátok a kürtöt a Sionon, és rivalgjatok az én szent hegyemen. Rémüljenek meg a földnek minden lakói, mert eljő az Úrnak napja, mert közel van az. A 10. verstől tovább: Reszket előttük a föld, és megrendülnek az egek, a nap és hold elsötétednek, a csillagok is bevonják fényüket. És megzendül az Úrnak szava az ő serege előtt, mert felette nagy az ő tábora, mert hatalmas az ő rendeletének végrehajtója, bizony nagy az Úrnak napja, és igen rettenetes. Ki állhatja ki azt? De még most így szól az Úr: Térjetek meg hozzám teljes szívetek szerint, böjtöléssel is, sírással is, kesergéssel is. És szíveteket szaggassátok meg, ne ruháitokat. Úgy térjetek meg az Úrhoz, a ti istenetekhez. Mert könyörülő és irgalmas ő, késedelmes a haragra, és nagy kegyelmű, és bánkódik a gonosz miatt. Ki tudja, hát ha visszatér, és megbánja, és áldást hagy maga után. Idáig az ige. A felolvasott alapige hátterén azt mondhatjuk, hogy Isten nagyon határozott hangú üzenetet küld népéhez a prófétán keresztül. Már a fejezet első versében is arra szólít fel, hogy fújjátok a kürtöt a Sionon. Aztán még erősít az üzeneten, és azt mondja, rivalgjatok az én szent hegyemen. Vagyis ez az üzenet nem egy alázatos és szelíd feladat végzésre szólít fel, hanem nagyon határozott hangú és egyértelmű munkára. A Jelenések könyve 18. fejezetében lévő jelképes angyal munkájáról is ugyanezt a kijelentést olvassuk. Ott azzal találkozunk, hogy kiállta teljes erejével, nagy szóval mondja. Vagyis vannak alkalmak, vannak időszakok, és mi egyre jobban afelé, az időszak felé haladunk előre, amikor Isten üzenetét az egész világon, de különösen Isten népén belül is határozott hangvétellel kell hirdetni. Sionon, az én szent hegyemen, vagyis Isten népe között. A próféta csak ezek után mondja el azt is, hogy mi indokolja ezt a komoly felszólítást, miért van szükség erre a különleges munkára Isten népe között. Azt mondja a második fejezet első versében, mert eljő az Úrnak napja, mert közel van az. Hisszük azt, hogy közel van az Úrnak napja? Igen. Ezért is hirdetjük az egész világ felé azt, hogy mi adventisták vagyunk, mert várjuk Jézus visszajövetelét. Hiszünk az ő visszajövetelének közelségében. És a próféta meg is indokolja ezt, miért hisszük azt, hogy közel van. Felveti bevezetőjében jelképes nyelvezettel az Úr napjának félelmetesen közeledő ítéletét, mint egy sötét és félelmetes felleg készül beborítani és maga alá temetni mindent, tulajdonképpen a végidő közelségének az előjeleit sorolja fel Joel, amivel a prófétai események időrendjébe illeszti be azt az üzenetet, amiről itt szól. Nekünk, mint prófétai népnek, hiszen a Jelenések könyve 10. fejezet kimondja, hogy mi próféta nép vagyunk. Prófétálnunk kell mindenhol. És ha prófétálnunk kell, akkor hadd adjak egy házi feladatot, ezt nagyon szívemből jövően teszem minden gyülekezetbe. Meg kell tanulni a végidő prófétai eseményeit sorrendbe állítani. Azért, hogy mint egy jelt tudjuk követni. Ha nem tudjuk sorba állítani a prófétai eseményeket, akkor nem tudjuk, hogy hol tartunk. Márpedig Isten népének a prófétai beszéd olyan, mint egy térkép. Péter apostol azt mondja, hogy igen, biztos nálunk a prófétai beszéd, amelyre jól teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövétnekre. A világító szövétnek az utamat kell, hogy megvilágítsa. De ha nem tudom, hogy milyen eseménynek kell következni, mi várható a jövőben, vagy éppen most miben vagyok benne, akkor elbizonytalanodok a járásomban és a célomban. A 10. versben, ahogy olvastuk, azokat a természeti jelenségeket sorolja fel Joel, amikre Jézus is hivatkozott a nagy apokaliptikus beszédében, Máté evangélium a 24. fejezetében, amikor a világ végének és az ő dicsőséges visszajövetelének eseményét próbálta érzékeltetni. Joel azt mondja a 10. versben, reszket előttük a föld, megrendülnek az egek, a nap és a hold elsötétednek, a csillagok is bevonják a fényüket. Emlékeztek Jézus beszédéből ugyanezekre a gondolatokra? És Jézus az ő dicsőséges visszajövetelének jeleként mondta el ezeket. Azt mondta, hogy amikor majd ezeket látjátok, akkor tudjátok meg, hogy közel van az ajtó előtt. A 11. versben viszont a Jelenések könyvének kijelentéseit ismerhetjük fel, ahol János apostol ugyanezeket a gondolatokat említi Jézus dicsőséges visszajövetelével kapcsolatban. Azt írja János a Jelenések könyve 6. fejezet 17. versében, mert eljő az ő haragjának a ma nagy napja, mármint a bárány haragjának a ma nagy napja, és kiállhat meg. Joel is azt mondja a felolvasott ige szakaszban, kiállhatja ki azt, mint amit a Jelenések könyve is mond. Isten prófétai üzenete, testvéreim, nagyon határozott hangú, és szinte sokkoló hatású kijelentésekkel akar megszólítani bennünket. Azért, hogy felrázzon és cselekvésre késztessen bennünket. Egyúttal kimond egy nagyon fontos kérdést helyettünk és értünk, amivel elgondolkodásra próbál késztetni. Ki állhatja ki azt, amikor majd bekövetkezik ez az esemény? Gondolkoztál már, testvérem, azon, hogy ki állhat meg Isten előtt a ma napon? Ott kell, hogy lüktessen állandóan a mi gondolatunkban, vajon én megállhatok-e? Ott állhatok-e? Vagy éppen el akarok rejtőzni az ő tekintete elől? Már Dávid is felvetette magának ezt a kérdést, és meg is adta a választ rá a 15. Zsoltárban, amikor azt kérdezi ebben a Zsoltárban, hogy Uram, kicsoda tartózkodhatik a te sátorodban? Kicsoda lakozhatik a te szent hegyeden? És utána elkezdi mondani a választ, hogy ki állhat meg majd ő előtte? Ki nézhet szembe a dicsőségben visszajövő Istennel? Azt mondja a 15. Zsoltárban, aki tökéletességben jár, igazságot cselekszik, igazat szól az ő szívében, nem rágalmaz nyelvével, nem tesz rosszat fele barátjának, és nem szerez gyalázatot rokonainak. A megbélyegzett útállatos az ő szemeiben, de az Urat félőket tiszteli. Aki kárára esküszik, és meg nem változtatja. Pénzét nem adja uzsorára, nem veszel ajándékot az ártatlan ellen. Aki ezeket cselekszi, nem rendül meg soha örökké. Ők azok, akik megállhatnak majd. Ők azok, akik lakozhatnak az Isten hajlékában. Miután a próféta elmondja az Isten népére leselkedő veszélyt, azonnal a menekülés és a szabadulás útvonalát vázolja fel előttünk. Elmondva az örökkévaló evangélium legaktuálisabb üzenetét. Olyan csodálatos, testvéreim, az Isten üzenete, nagyon sokszor nyomon lehet követni a Szentírásban, hogy Isten ugyan elmondja a problémákat, a hibákat, a bűnöket, a bajokat, de utána azonnal mondja a megoldást. Azonnal felkínálja a lehetőséget. A Jelenések könyvében a 7 gyülekezethez küldött üzenet a minta példája ennek. Egyetlen alkalommal sem mulassza el Isten, hogy ne mondaná meg, hogy abból a problémából, ahol vagy, milyen módon lehet megszabadulni. És ha kész vagy erre, akkor milyen jutalmat fogok neked adni. És itt a Joeli üzenetben is nagyon komor hangvétellel vezeti be a próféta az üzenetet, elmondja, hogy ez egy rettenetes alkalom lesz, félelmetes nap lesz, éppen ezért is kell rivalba hangosan hirdetni, de utána azonnal áttér az evangéliumra, és azt mondja, de most még így szól az Úr. Most még van lehetőség. Most még tart a kegyelem. Most még élhetünk a lehetőséggel. És először Isten megtérésre szólít fel Joel üzenetén keresztül. De nem akármilyen megtérést vár el népétől ebben az időben, hanem azt mondja, térjetek meg hozzám teljes szívetek szerint. A teljes szív azt jelenti, hogy nem csak a látványos külső dolgokban, hanem a szívetekben megélt bűnöktől is meg kell térni. Még a dédelgetett dolgokat is el kell hagyni, és úgy megtérni. Szívbeli megtérést vár az Isten. És azt mondja, térjetek hozzám bőjtöléssel is, sírással is, és kesergéssel is. Isten előtt ilyen szinten megalázkodni csak az képes, akinek szívében már megtörtént a megtérés csodája. Csak a szívében megtért ember tudja úgy látni a saját életét, hogy az sírásra és kesergésre is késztesse. Aztán azt is mondja a próféta, hogy szíveteket szaggassátok meg, ne a ruháitokat. Úgy térjetek meg az Úrhoz, a ti istenetekhez. Vagyis ne az emberek előtt akarjátok mutogatni a megtérés mértékét, hanem az Isten előtt. Ha elsősorban az embereknek mutogatjátok magatokat, akkor csak az emberektől fogjátok elnyerni a jutalmat. Jézus a hegyi beszéd tanításában a bőjtöléssel kapcsolatosan mondja el, hogy aki úgy tesz, mint a farizeusok az ő korában, hogy kiáll az utca sarokra, és mindenkinek mutogatja magát, zsákot terít maga alá, meg hamut szór magára, hogy mindenki lássa, hogy ő mennyire bűnbánó, bűnös, na az az emberektől elveszi a méltó jutalmát. Mindenki dicsérni fogja, hogy ez egy nagyon komoly hívő ember, de azt mondja Jézus, ti ne így tegyetek. Amikor bőjtölni akartok, és most én a megtérésre fordítom ezt a szót, Jézus a bőjtöléssel kapcsolatban azt mondja, hogy úgy bőjtölj, hogy még az arcodat is mosd meg. Kend meg magad olajjal, hogy frissnek látszódjál. Senki ne vegye észre. Nem, hogy mindenkinek mutogasd magad, hanem lehetőleg senki ne vegye észre, hogy te most az Úr előtt bőjtölsz. Mert nem az embereknek akarod ezt tenni, hanem az Istennek. Ha megtérsz, akkor ne mutogasd a megtérésedet. Éld a megtért életedet. Bár az őszintén megtérő ember életében mi először a bűnbánat jeleit fedezzük fel. A valóságban azonban a hit volt az első isteni ajándék, ami előtt kitárta már a szívét. Azért gondolom azt, hogy a hit magvetése már a bűnbánat előtt is jelen van, mivel a bűnbánat az egy olyan kegyelem, amit csak élő, lelkű emberek gyakorolhatnak. Márpedig, hogyan élhetne egy lélek, ha nem hitáltal? A mai szombatiskolai tanulmányunkban is benne volt ez a gondolat, de hadd idézzem újra, több helyen található a Szentírásban ez a kijelentés, az igaz ember pedig hitből él, hitből él. Éppen ezért a hit az első isteni ajándék, ami majd a megtéréshez tud vezetni. Amikor Pál apostolt szállították Rómába, útközben hajótörés szenvedtek. Mindannyian a vízbe kerültek a hajóról, de mindannyian egy-egy török deszkába kapaszkodva kijutottak a partra, egy szigetre. Hogy miért is mondom ezt itt most? Mert mi mindannyian hajótörés szenvedtünk Ádámtól. A bűnbánat képezi számunkra az egyetlen deszkát, ami megmaradt a hajótörésünk után, hogy ezen a deszkán, a bűnbánat deszkáján eljussunk az örök élet kikötőjébe. Nem lehet másképp. Annyira szent és nagy felelőssége a keresztényeknek, hogy megbánják bűneiket és Istenhez forduljanak, hogy nagyon sok tanú, bibliai tanú szájából hallhatjuk megerősítve ezt az igazságot. Keresztelő János például azt prédikálta, hogy szükség van a megtérés keresztségére, a bűnöknek bocsánatjára. Jézus pedig azt mondta, hogy térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa. Vagy Péter a pünkösdi prédikációjánál azt mondta, bánjátok meg a ti bűneiteket, és térjetek meg. Erről elmélkedve az a gondolat is felvetődhet bennünk, miként és hogyan formálódik ki az emberben a bűnbánat. Minden bizonnyal az Isten igéje által is, hiszen az Isten szava érinteni képes a szíveinket. Pál levelében, a zsidókhoz írott levélben olvashatjuk, hogy az Isten igéje az elhat a szívnek, a léleknek, az ízeknek, a velőknek megoszlásáig. Megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait. Péter apostol, amikor a pünkösdi prédikációját tartotta, azt olvassuk az igében, hogy az őt hallgató emberek, amikor hallották azt, amit Péter mondott, akkor ezeket hallva a szívükben megkeseredtek. Mert érintette az Isten üzenete, az Isten beszéde, az Isten szava az ő szívüket. Vagyis a hirdetett ige, amely által Isten a bűnbánatot szerzi, az olyan, mint egy szikla, vagy mint egy tűz. Az egyik összetöri a szívet, a másik esetben pedig felmelegíti a szívet. És milyen nagy kegyelem és áldás, hogy a hirdetett igének ilyen hatása tud lenni a mi szívünkre. Halljuk az igét, és az hat ránk. Megváltoztatja a gondolkodásunkat, az életünket, és Isten felé fordít. A bűnbánat formálódik a Szentlélek által is, nem csak az Isten igéje által. Hiszen azt olvashatjuk, hogy amikor Péter szólta az igéket az őt hallgató embereknek, akkor a Szentlélek leszállott rájuk, akik hallgatják az ő beszédét. Érdemes arra is figyelni, hogy az Isten szava a Szentlélek közvetítésével mennyire különböző hatással van tud lenni az emberekre. Az egyik embernek meglágyul a szíve az Isten igéjétől, vagy felmelegszik, könnyeket hullat, másokra pedig csak annyira hat, annyira érinti őket, mint a süket ember a zene hangja. Nem hall belőle semmit. Imádkozni kell, testvéreim, a Szentlélek kenetéért, mert a vallásos élet formális gyakorlásának eredményeként senki sem juthat el örök életre, csak a megváltozott élet után. Az ős ellenségünk, Sátán, még azon a területen is bizonytalanságba akar vezetni bennünket, amikor már a bűnbánat megkezdődött az életünkben, már kezd kibontakozni. Néhány csapdája van a bűnbánatnak. Ezért könnyen becsaphatja magát a hamis bűnbánattal rendelkező ember. A bűnbánat első csapdája az, amikor valaki a törvény tükrébe nézve bűntudatra ébred, és ez azt a hatást váltja ki benne, hogy na akkor én elhatározom, és most mindent jóvá teszek az életemben. Én mindent megváltoztatok. Mindenről lemondok, ami nem tetszik Istennek, és új célokat fogok elérni. Vagyis egyfajta bizonyítási kényszer hatása alá kerül a bűnbánó ember. El tudod-e hagyni minden bűnödet te? Meg tudja-e változtatni bőrét a szerecsen, a párduca foltosságát? Olvashatjuk ugye a Szentírásban. Azt mondja az Úr, na így tudtok ti is jót tenni, akik megszoktátok a gonoszt. Lehet vágyom, szándékom, az akaratom benne lehet, de én nem tudom megvalósítani. Jézus azt mondja a szőlőtőkéről szóló példázatában, nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Amit mi tenni tudunk, csak a bennünk lakozó Krisztus által vagyunk képesek megtenni. Éppen ezért a bűnbánat első csapdája az, hogy ne essünk bele, hogy na majd akkor én. Majd én legyőzöm a bűnt, majd én megszabadulok tőle, majd én... Mert én olyan erős akarattal rendelkezem, hogy nekem csak el kell dönteni, és utána már jön minden. Ez így nem működik. Az ilyen keresztény csapdába esett. A bűnbánat a szív folyamatos megváltozását eredményezi. Nélküle viszont csak félelem van a szív legcsekélyebb változása nélkül. A bűnbánat másik csapdája a fogadalom, hogy nem vétkezek többet. Egy ember szilárdan elhatározhatja, fogadalmat tehet, hogy nem vétkezik többé. Mégsem lesz igazi bűnbánat. Úgy előttem van egy gyerekkori emlékem, amikor 10 éves gyerekként kisújszálláson laktam, és a keleti egyik csatorna ott ment el a város szélén, és jártunk oda kifürödni egy híd mellé, és egy nagyon veszélyes terület volt. A szülők nem nagyon örültek neki, hogy mi oda mentünk. De egyik gyerek csábította a másikat, és így csapatosan mindig kimentünk. Aztán, amikor hazamentünk, jött a felelősségre vonás, és meg kellett ígérni, hogy többet nem teszek ilyet. Tudjátok, a mai napig bennem van ennek az emléke, hogy milyen nehezen bírtam kimondani, hogy nem teszek többet ilyet, mert a lelkem mélyén tudtam, hogy legközelebb, amikor a barátok jönnek és bekiabálnak, hogy menjünk fürödni, akkor megint nem bírok ellenállni, és velük fogok menni. És valahogy így vagyunk a lelkéletünk területén is. Fogadkozhatunk, hogy én nem fogok többet vétkezni. Nem tudom, testvéreim, nektek vannak-e ilyen élményetek, de én már sokszor megfogadtam bizonyos dolgokat, hogy nem teszek többet. És egy idő után újra beleestem. Egészen addig, míg rá nem jöttem, hogy nem én vagyok az, aki a szabadulást fogja eredményezni bennem ezen a területen. Én fogadkozhatok, de nem tudom megvalósítani. Nekem oda kell menekülnöm Krisztushoz. Nála kell szabadulást találnom. Sokszor a mindennapi élet területén találkozunk olyan jelenségekkel, pillanatokkal, amikor az emberek kétségbeesésükben, félelmükben ígéreteket tesznek, fogadkoznak. De amikor elmúlik a baj, akkor elfelejtik a fogadalmat. Hány ember tett már ígéretet Istennek, amikor nehéz helyzetbe volt? De ebből az ígéretből milyen kevés valósult meg. A bűnbánat harmadik csapdája, testvéreim, a bűnös utak elhagyása, a bűntől viszont bűnbánat nélkül is meg lehet válni. Sokszor találkoztam már olyan emberekkel, akik bűnös szokásokat elhagytak az életükből, de nem tértek meg. Sőt, hívő embert is ismerek olyat, aki elhagyott bizonyos dolgokat, de más területen nyomon lehetett követni az életét, hogy nincs a szívében ott a megtérés. Valahogy sokan úgy közelednek az Istenhez, mint a gazdag ifjú. A jutalomért, hogy majd mit kap azért, ha ő követi a mestert, de lemondani nem képes. A gazdag ifjúnál is ez volt a csapda. Nem tudta a szívét, a vágyát, a kívánságát megtagadni. Ragaszkodott továbbra is ahhoz, ami fogva tartotta a szívét. Mert Jézus azt mondja, hogy ahol a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is. Lehetséges olyan is, hogy már látom az életemben, hogy mit hoz a bűn, látom, hogy elrontja mások előtt a hitelemet, alássa az egészségemet, felemészti a vagyonomat, és ki tudja még mi mindent érlel, és ennek ellenére mégis fogva tartja a bűn az embert. Akkor hagyjuk el igazán a bűnt, ha a bűn cselekvése azért szűnik meg, mert a kegyelem beáramlik az életünkbe. Ahogyan a sötét eltűnik, amikor világosságot gyújtunk. Lehetett akármilyen sűrű sötétség egy szobában, de ha felkapcsoljuk a lámpát, a villanyt, abban a pillanatban megszűnik a sötétség. Így történik ez akkor, amikor Jézus előtt tárjuk ki a szívünket, és befogadjuk őt. A Laodicea üzenetben éppen ezért kopogtat a mi szívünk ajtajánál Jézus. Szeretne belépni, bebocsátást nyerni, beengedjük-e. Jézus azt mondja, aki engem követ, az nem járhat sötétségben, mert övé az életnek világossága. Az igazi bűnbánat, testvéreim, mindig Isten lelkének ajándékaként támad a szívünkben, mint egy lelki gyógyszer, amelynek több sajátos összetevője van. Ha ezek közül egy is kimarad, a bűnbánat elveszíti a hatékonyságát. A következőkben szeretném röviden meghatározni azokat a tüneteket, amik az igazi bűnbánat jeleként nyilvánulnak meg. Az igazi bűnbánat a bűn meglátását jelenti. Látni a bűnt. Laodíciának éppen ezért kínálja fel Isten a szentgyógyító ír.
Kend meg a te szemeidet, hogy láss. Nem másokat kell látni, magamat kell látni. Úgy, ahogy az Isten lát. Az ember először fel kell, hogy ismerje, és tudatosítsa magában, mi a bűne, mielőtt megfelelően megalázkodhatna Isten előtt. Mondhatnám azt is, hogy idézőjelbe szeretném tenni, amikor azt imádkozzuk, hogy Uram, bocsásd meg, ha tudva vagy tudatlanul vétkeztem, ez nem igazán szerencsés megfogalmazás. Mert ha nem tudod, akkor miért kész bocsánatot? Akkor miért mész az Isten elé? Tudnod kell, hogy vétkeztél. Tudnod kell, hogy miben vétkeztél és mikor. Miben vagy bűnös? Mi az a bűn, amit meg kell bánnod? Amivel Isten elé megalázkodva odamész? Amit el akarsz hagyni? Amiben meg akarod változtatni az életedet Isten kegyelme által? Látni kell a bűnt. Ahogy Isten első teremtési cselekvése a világosság volt, hasonlóképpen a bűnbánó számára is az első dolog a megvilágosodás. Pál apostol mondja ki a korintusiakhoz írott levelében, mert az Isten, aki szólt, sötétségből világosság támadjon és ragyogjon, ő gyújtott világosságot a mi szívünkben is. Szemünket elsősorban látásra és sírásra használjuk, az érzelmeink kifejezésére. Tud csillogni a szemünk az örömtől. Lelki értelemben is itt kell először egy gyógyírnak bekövetkezni. Az alapige szerint tudnunk kell sírni a bűneink felett. Úgy térjetek vissza az Úrhoz, hogy sírással is, kesergéssel is. Az igazi bűnbánat bánkódás a bűn fölött. Isten igéje töredelmes szívnek és a szív megszaggatásának nevezi. A töredelmes és bűnbánó szívet ó Isten nem vetette meg, mondja az ige. A bűnért való szomorúság az nem valami felszínes, pillanatnyi érzés hullám, hanem egy szent gyötrelem, nagy bánat, ami azért van, hogy értékessé tegye előttünk Krisztust. Hogy örül az ember, amikor súlyos betegségében végre megérkezik az orvos, és akkor tele van a szíve azzal a reménységgel, hogy az orvos segítséget ad, gyógyulást szerez. Na, ilyen örömmel kell fogadnunk Jézust. Ilyen gyógyító orvos a lelkem számára Krisztus. Az igazi bűnbánat azért van, hogy legyőzze és kiírtsa belőlünk a bűnt. Azt mondják, hogy a szőlővesszőnek a nedve gyógyír a leprára. Én nem tudom, csak így mondják. A bűnbánó bűnös, síró szemének a nedve, könnye, gyógyír a bűn leprájára. Ezért is mondja az Úr az igében, sírással is, kesergéssel is, mert ez gyógyír lesz a léleknek. Az igazi bűnbánat azért van, hogy utat nyisson a biztos vigasztalásnak, mert akik könnyhullatással vetnek, azok vigadozással aratnak majd. A bűnbánat kifakasztja a bűn tájogát, hogy utána megkönnyebbüljön a lélek. Ha Isten kavarja fel a lelkünket a bűn miatt, az olyan, mint amikor ott annak idején a betesdai tónál az angyal kavarta fel a vizet, gyógyulást hozva ott a betegeknek. A bűn elhagyása, testvéreim, elmaradhatatlan az igazi bűnbánat megnyilatkozásakor. A megújulás, a bűntől való elszakadás utoljára marad, hogy bezárja a sort. Amikor a keresztény elfordul a bűnétől, akkor úgy idéző jelbe egy örökös böjtre kötelezte magát. Mit értek ez alatt? Azt, hogy ettől kezdve úgy kell böjtölnie, hogy a szeme tartózkodjon a tisztátalan pillantástól. A füle őrizkedjen a rágalmak meghallgatásától. A nyelve a szitkozódástól, a pletykától. A keze a megvesztegetéstől. A lába a gonosz ösvénytől. A lelke pedig a gonoszság szeretetétől. Böjt önmagának a megtagadását jelenti. A bűn elhagyása annyira látványos esemény, hogy az biztos, hogy mások is észre kell, hogy vegyék. Olyan látványos változást idéz elő az emberben, mintha egy másik lélek költözött volna ugyanabba a testbe. Úgy nézek ki, küllemében, de a megnyilatkozásom, a viselkedésem, a beszédem, az emberekhez való viszonyulásom, az teljesen megváltozik. Ezért a környezetemben élő emberek óhatatlanul rám fognak kérdezni, hogy mi történt veled, mitől vagy más. És akkor elmondhatom az én megtérésemet. Elmondhatom, hogy Istennel találkoztam, és most teljesen átadtam az életemet neki. És ez egy hatalmas misszió. Emlékeztek, hogy amikor a gadarinusok földjén járt Jézus, két ördöngőst meggyógyított, és ott ez a két ember azt mondta, hogy Uram, hadd kövessünk téged. És Jézus azt mondta, hogy nem, hanem ti menjetek vissza a mi városotokba, a tieitek közé, és mondjátok el, hogy mit cselekedett veletek az Isten, hogy könyörült rajtatok. Keveset szoktunk arról beszélni, hogy ezt a munkát, amit Jézus rájuk bízott, ezt úgy végezték el, hogy amikor legközelebb jött Jézus, akkor egy hatalmas tömeg várta őt. Mert mindenki át akarta élni azt a csodát, amit ezt a két ember átélt. Testvéreim, néhány dolog szükséges ahhoz, hogy a bűn elhagyása helyes módon történjen. Az ember szíve forduljon el a bűntől. Nem az elmémben, a gondolkodásomban kell elfordulni csak, hanem a szívemmel kell elfordulni a bűntől. Nem csak egyesektől, hanem minden bűntől. Sátán éppen azért küzd a legjobban, hogy ez ne következzen be. Az nem bántja őt, ha csak egyes bűnöktől fordulsz el, de mások ott maradnak az életedben. Ezért az Isten azt mondja, hogy adjad, fiam, nekem a te szívedet, és a te szemeid az én utaimat megőrizzék. A másik igében pedig azt mondja az Úr, minden féltett dolognál jobban őrizd meg a te szívedet, mert abból indul ki minden élet. A bűn elhagyása lelki síkon történjen. Mert az ember megszűnhet cselekedni a bűnt úgy is, hogy közben nem fordult el igazán a bűntől. A bűn cselekvésétől visszatarthat valakit a félelem, egy szilárd elhatározás, az őszinte megtérőt azonban az Isten iránti elkötelezettsége tartja vissza. Ha megfagynak, és emiatt összetapadnak dolgok, akkor a szétválasztás legjobb módja az, ha felmelegítjük. A szeretet tüzével lehet a legjobban elválasztani a bűntől. A megpróbáltatás tüzével válassza el sokszor Isten. De mindenképpen az Istentől jövő tűz kell, hogy érintse a mi lelkünket. És úgy kell elfordulni a bűntől, hogy ezáltal egyúttal az Isten felé forduljunk. Ne egy másik bűnös út felé forduljunk, hanem az Isten felé. Azt mondja a Szentírás, hogy bánjátok meg a ti bűneiteket, és térjetek meg az Istenhez. Az őszinte megtérésben a szív egyenesen Isten felé fordul. Éppen úgy, mint az iránytűnek a mutatója, mindig észak felé fordul. A megtérő ember lelke is mindig Isten felé fordul. A bűn elhagyása olyan lépés kell legyen, ahonnan nem akarunk visszafordulni. Sátánnak sokkal nagyobb hatalma van a bűnében visszaeső emberen, mint bármikor előtte. Jézus azt mondja, hogy a bűnébe visszaeső ember állapota hétszerte gonoszabb, mint előtte volt. Joel a felolvasott igében csodálatos érveket sorakoztat fel, csak hogy meggyőzzön bennünket arról, hogy van reményünk, érdemes visszatérni az Úrhoz, teljes szívünk szerint. Azért térjünk vissza az Úrhoz, mondja, mert könyörülő és irgalmas, mert késedelmes a haragra és nagy kegyelmű, és bánkódik a gonosz miatt. Ellen White írásából hadd idézzek egy pár mondatot. Olyan bűnös, tehetetlen és alárendelt állapotban, amilyenben éppen most vagyunk, jöjjünk Jézushoz. mint tehetetlen, bűnös emberek jelenhetünk meg előtte, és bűnbánóan lábaihoz borulhatunk. Szeretetének karjaival átölel, sebeinket bekötözi, és minden tisztátalanságunktól megtisztít, mert ebben gyönyörködik. Ki tudja hát, ha visszatér, és áldás hagy magattel. Olyan csodálatos az Istenről szóló beszámoló a Bibliában. Ellen White is azt mondja, mert ebben gyönyörködik az Isten. Mikeás könyvében van szerintem a Biblia legszebb verse. A 7. fejezet 18. versében található ez, ahol azt mondja a Szentírás, kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt, elengedi öröksége maradékának vétkét, nem tartja meg haragját örökké, és itt jön a legszebb gondolat. Mert gyönyörködik az irgalmasságban. Isten nem egyszerűen irgalmasságot gyakorol, mert megszánt bennünket, mert mi olyan szánalomra méltók vagyunk. Isten gyönyörködik abban, ha irgalmasságot gyakorolhat. Testvéreim, mi emberek is olyanok vagyunk, hogy amit nagyon szeretünk csinálni, ami nekünk nagyon tetszik, nagyon a szívünk szerint van, azt igyekszünk minél többször gyakorolni. Nem így van? És Istenről azt mondja a Biblia, hogy ő a megbocsátásban gyönyörködik. Az irgalmasságban, a kegyelem gyakorlásában gyönyörködik. Éppen ezért az Isten minél többször akarja ezt gyakorolni. És csak rajtad és rajtam múlik, hogy gyakorolhatja-e. Élek-e, elfogadom-e, megtérek-e hozzá, teljes szívem szerint. Isten igéjében nagyon sokszor kerül leírásban az, hogy térjünk vissza hozzá. Isten esküszik, és azt mondja, élek én, hogy nem gyönyörködöm a hitetlen halálában, térjetek meg a gonosz utaitokról. Isten inkább szeretné látni a bűnbánó embernek a könnyeit, mint a vérét. Saját javunkat szolgálja, ha megtérünk Istenhez. Hiszen a bűnbánatunk nem Istennek hoz hasznot, hanem nekünk. Isten az élet vizét kínálja mindenkinek. Ha egy szomjas ember oda megy a kúthoz, és iszik, a kútnak tesz jót, vagy magának? Magának. Isten így kínálja az élet vizét. Nem Istennek szerzünk előnyt, hanem magunknak. A saját érdekünkben menjünk hozzá, és ígyunk abból a vízből, amit ő kínál. Ha Isten felé fordulunk, testvéreim, ő is felénk fordul. Elfordítja rólunk haragját, felénk fordítja arcát, szerető tekintetét. Éljünk ezzel a lehetőséggel minden nap. Most még így szól az Úr. Ez a mérleg nyelve ennek az üzenetnek. Rettenetes lesz az a nap, amikor eljön az Úr, de nem azoknak, akik az Úrhoz fordultak. Akik megtértek teljes szívük szerint, azoknak a boldogság és az öröm pillanata lesz. Azok tiszta lelkiismerettel fognak felkiáltani, ímé az Istenünk, akit mi vártunk. Tele volt a szívünk várakozással, és most ez a boldog reménység beteljesedett. De csak azért, mert időben hallgattunk az Úr felszólítására. Legyen az Isten kegyelme velünk, hogy mi is naponta halljuk meg Istennek ezt az üzenetét.